Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Szóval köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel, én is külön köszöntöm az édesanyákat, nagymamákat. Nagyon nagy megtiszteltetés mindig, mikor eljöttök, és tudjátok, mindig az van a szívemben, amikor készülök, ugye ez szerintem a harmadik év, hogy én beszélek így anyák napján, és mindig csak ott kuporgok a szobámba, és imádkozok Istenhez, hogy kérlek, csak tényleg ad, hogy olyat tudjak mondani az édesanyáknak, nagymamáknak, és mindenkinek ezen a helyen, ami egy ajándék lehet számotokra is. És csak tényleg őszintén hiszem azt, hogy ma Isten mindannyiunkat meg akar áldani, mindannyiótokat meg akar áldani, és egy ajándékot akar Isten ma átadni számotokra és számunkra. A széketeken volt jegyzet, bár lehet, hogy valakinek nagyon halvány, de mindent ki lesz vetítve, meg fogok, mindent el fogok mondani, úgyhogy legyetek szabadok. Ezt a jegyzetet hazavihetitek magatokkal, jegyzetelhettek rá, ahogy érzitek, legyetek tényleg szabadok. Ez egy könnyebbség nektek mindannyiatoknak, hogy lássátok pontosan az igét és a dolgokat. Pár héttel ezelőtt, vagy nem is pár hét, szerintem egy hónap is lehet, hogy már volt, nem tudom pontosan, mikor Géza beszélt egy üzenetről, aminek az volt a címe, hogy hogyan növeld a benned lévő potenciált, hogyan bontsd ki a benned lévő potenciált. És egy történetről beszélt az Ószövetségből, ahol Elizeus proféta járkelt különböző falvakban, és Sunem városában játszódott a történet, ahol Elizeus egy asszonynak a házában száll meg, és erről a történetről beszélt Géza. Fel fogjuk olvasni ezt a történetet majd, úgyhogy nem lövöm le úgymond előre a poént, viszont ez a történet nagyon-nagyon megfogott engem, és ő egy fajta aspektusáról beszélt ennek a történetnek, arról, hogy Isten hogyan bontja ki a bennünk lévő potenciált, amit Isten belénk helyezett. Hogyha nem voltatok itt, vagy nem hallottátok ezt az üzenetet, akkor bátorítalak benneteket, hogy hallgassátok vissza a kkl.hu-n. Viszont amikor itt ültem és hallgattam ezt az üzenetet, Isten nagyon-nagyon szólt hozzám az asszony perspektívájából is. Ugyanis Géza Elizeus perspektívájából beszélt akkor arról az üzenetről, ami szintén nagyon-nagyon erős volt, és Isten közben elkezdett hozzám szintén szólni, és szívemre helyezte ennek az asszonynak a szívét, és ott úgy éreztem, hogy Isten szól hozzám, hogy ma ezt az üzenetet hozzam el nektek. Tehát ez már ilyen több hétre visszamenőleg Isten a szívemre helyezte ezt az üzenetet. Ennek az asszonynak a szíve és a hozzáállásában van valami, ami megfogta az én figyelmemet, megfogta az én gondolataimat, és elkezdtem ezen gondolkozni. És Isten felhívta erre a figyelmemet. Ugyanis, majd ha látni fogjátok a történetet, ennek az asszonynak a gondolkozás módjában volt valami különleges, valami extra, valami plusz, amire úgy érzem, hogy Isten azt mondta, hogy Zsani, én ezt szeretném látni akár a te életedben, és ezt szeretném látni a gyülekezet életében is, ezt szeretném látni mindannyiatok életében. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy a gondolkozás módunk mennyire fontos. Hogyan látjuk az életet, hogyan látjuk magunkat, hogyan látjuk a körülményeinket. És még mielőtt a gyülekezet fele azt hinné, hogy akkor ez most valami nagyon nőies tanítás lesz kizárólag édesanyáknak, nagymamáknak vagy nőknek, kijavítom, hogy nem. Ez az üzenet mindenkinek szólni fog, minden korosztálynak, mindenkinek. Ugyanis azt gondolom, hogy a gondolkozás mód az mindannyiunk számára nagyon fontos. És mindannyiunk számára egy kihívás azokat a gondolatokat kezelni, amik sokszor az elménkbe jönnek, azokat az érzelmeket, azokat a harcokat, amik az elménkben sokszor vívódnak, gondolkozásmódokat. És azt gondolom, hogy Isten ezt szeretné, ebben szeretne bennünket ma tanítani. Tudjátok, amilyen a gondolkozásmódunk, az hatással van az életünk minden egyes területére. Ahogy látod magadat, ahogy látjuk magunkat, úgy fogunk cselekedni. Ahogy gondolkozunk magunkról, az fog kijönni belőlünk. Ahogy gondolkozunk magunkról, úgy látunk másokat. Ez nagyon-nagyon érdekes. Ahogyan beszélünk, úgy irányítjuk az életünket. Tudjátok, a beszédnek ereje van. Ahogy beszélünk, úgy építünk és alkotunk dolgokat az életünkben. A negatív beszédnek hatása van az életünkre, ugyanúgy, mint a pozitív beszédnek. Ahogyan látunk másokat, nagyon érdekes, az határozza meg, hogy hogyan bánunk az emberekkel, hogy felemeljük őket, vagy lerombolunk embereket. És ami nagyon érdekes, ahogy látjuk a körülményeinket, az életet magunk körül, ezeket a dolgokat, azok azt gondolom egy ilyen ütőkártyák az életünkben. Mert tudjátok, a körülményeket nem tudjuk sokszor befolyásolni. Nagyon mindannyiunknak szerintem vannak az életében dolgok, amik történtek velünk, amikre igazából nincs ráhatásunk. Egyszerűen csak megtörténtek. Egyszerűen csak történt velünk egy adott dolog. Nem mondok példákat, mert azt gondolom, mindenki tudna saját példákat mondani az életéből, amikor egyszerűen tehetetlen. Csak áll és egy áldozata úgymond a körülményeknek. És tudjátok, ezek azok a pillanatok, ezek azok a pontok, ahol igazán letesztelődik az, hogy mi van az elménkben, és mi van a szívünkben, és milyen a mentalitásunk. Ahogyan reagálunk ezekre a dolgokra. Mert ott derül általában ki, hogy mennyire vagyunk erősek, és hol van az alapja az életünkben, és miben van az alapja az életünknek. Géza 2 hete folyamatosan a szeretetről beszél a húsvét kapcsán, és ugye beszéltünk arról, hogy mi a szeretet, és ugye húsvéti tojáskeresőn feltette a kérdést a gyerekeknek, mi a szeretet, és ők is ugye mondtak példákat, múlt héten is felolvasott pár példát, és tudjátok, ő is elmondta múlt héten, hogy neki mi a szeretet. És nem mondom őszintén, hogy iszonyatosan megfogott az ő definíciója a szeretetre. Azt mondta, hogy számára a szeretet az 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 alap, ahova bármikor vissza tud menni. Istennek a szeretetéhez. Egy olyan biztos alap, hogy történjen bármi az életében, tudja, hogy ezen áll, és oda bármikor futhat. És annyira megragadott ez, és azt gondolom, ez egy annyira jó definíciója a szeretetnek, Istennek a szeretetének, hogy egy olyan alap, amire ha ráépítjük az életünket, akkor ez nem fog megremegni soha. Tudjátok, az életünkben történnek tényleg ilyen irányíthatatlan dolgok, körülmények, amik próbálják megrengetni a hitünket, próbálnak kizökkenteni az út irányból, de ha megértjük Istennek a szeretetét, és ez lesz az alapja az életünknek, ez mindent megváltoztat. És ahogy beszéltünk erről az isteni szeretetről, a mai nap szeretném, hogyha ez lemenne az isteni szeretet az elménkbe és a szívünkbe. Szeretném, hogyha elkezdenénk gyakorlatba helyezni Istennek a szeretetét, hogy nem csak tudnánk, hogy miről szól Isten szeretete, nem csak tudnánk, hogy milyen nagy, milyen széles, milyen magas, milyen mély, hanem elkezdenénk beépíteni az életünkbe, és elkezdenénk használni. Amikor megértjük, hogy milyen ereje van annak a szeretetnek, ahogy mi tudunk szeretni, milyen hatása lesz másokra, meg a saját életünkbe is, akkor a körülmények, amiket úgy érezzük, hogy nem tudunk irányítani, mégis irányíthatóvá fognak válni. Ez nagyon-nagyon különleges és érdekes. Az utóbbi időben, az utóbbi pár hétben Istennek van bennem egy szomjúság Istennek az igéje felé. Egy nagyon-nagyon nagy szomjúság, és nagyon hálás vagyok ezért, mert én nagyon-nagyon imádkoztam ezért az utóbbi hónapokban. Bizonyára mindannyian vagyunk így, hogy a csendes idő, vagy az Istennel együtt töltött idő, amikor olvassuk az igét, az támadás alatt van, és sokszor találunk mindig valami jobb dolgot, ami miatt nem tudjuk olvasni a Bibliát. Akár, mit tudom én, házi munkáktól kezdve, sulis dolgok, vagy egyszerűen csak fáradtak vagyunk. Mindig van valami olyan dolog, amiatt nincs időnk olvasni az igét, és kicsit én is így voltam vele az utóbbi pár hétben, és egyszerűen imádkoztam Istenhez, és azt mondtam, hogy Istenem, csak éheztes ki a te igéd iránt. Azt akarom, hogy olyan szomjas legyek a te igéd iránt, annyira éhes, hogy ne tudjak lefeküdni úgy, hogy nem olvastam a te igédet. És tudjátok, Isten ezt megteszi. Isten ezt megadja. Amikor ilyen vakmerően imádkozunk, akkor Isten jön és ad egy éhséget a szívünkbe. És csak azt vettem észre, hogy ki vagyok éhezve Istennek az igéjére. És ahogy olvasom, és ahogy látom, és ahogy merítek belőle minden nap, egyszerűen csak azt érzem, és azt gondolom, hogy annyira butaság minden egyes napot úgy, tehát annyira butaság egy napot is kihagyni Isten igéje nélkül, mert olyan igazságok vannak benne, és olyan nagy dolgok, amik egyszerűen elengedhetetlenek az életbe. Tehát az élet alap pillérei, az élet alap elvei, a jó, áldott, bővölködő életnek az alapjai itt vannak ebben a könyvben. És azért beszélek erről, mert szerintem mindannyian szeretnénk azt, hogyha változás lenne akár a körülményekben, a saját életünkben. Viszont nagyon sokszor mi emberileg próbálunk erőlködni. És azt gondolom, hogy az igazi változást, azt Isten igéje végzi el bennünk, belülről kifelé. És ez az év az erőéve mondjuk, és nagyon sokat beszélünk arról, hogy hogyan spóroljunk az erőnkkel, hogy ne fogjon el, ne merüljön el, ne szórodjon szét az energiánk, hanem tudjuk összpontosítani, és akár több munkát tudjunk elvégezni kevesebb erőbefektetéssel. Azt gondolom, ehhez az egyik kulcs az az, hogy nem mi erőlködünk, hogy egyben tartsuk a dolgokat, és megváltoztassuk a gondolkozásunkat, megváltoztassunk mindenkit magunk körül, megváltoztassuk a körülményeinket, hanem elkezdünk belülről kifelé megváltozni, megengedjük Isten igényének, hogy átformáljon belülről, és ez automatikusan átformál egy csomó dolgot körülöttünk. Nézzük meg a zsidók 4-et. Ez az egyik kedvenc igém. Mert Isten igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásaig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Azt mondja ez az ige, hogy Istennek a szava, a Biblia élő, él. Ezek a szavak, ezek olyan dolgok Isten igéjében, ami él. Tehát önmagában a Bibliának megvan az ereje, hogyha olvasod, megváltoztat. Úgyhogy nem is fogod fel, hogy mit olvasol. Nem is érted biztosan, önmagában megvan az ereje, hogy megváltoztasson. És mindig a testvéremmel szoktam példálozni, aki egy picit eltávolodott egy időszakban Istentől, és egyszer csak úgy döntött, hogy beiratkozik a teológiára, és hát ugye ott fél évig folyamatosan olvasta Isten igéjét, minden nap tanulta, és fél év alatt olyan döntéseket meghozott, úgy megváltozott, kicserélődött, amiért, nem tudom, mi évekig próbáltunk neki segíteni, és nem ment, és Isten így megváltoztatta. Egyszerűen fél év alatt kicserélődött az élete. Tudjátok, ez az ereje Istennek az igéjének. Él, ható. Azt mondja, hogy behatol a testünkbe, az elménkbe, a szívünkbe, a csontjainkban. Isten igéje gyógyulás. Isten igéje erő. Isten igéje a szabadulás. És miért beszélek erről? Így az elején. Azért, mert szeretnélek benneteket emlékeztetni arra, hogy ez mennyire fontos. És nem szeretném Jézust kihagyni az egészből, és nem szeretném Isten igéjét kihagyni az egészből, mert azt gondolom, hogy ez mindennek az alapja, és mindenünknek a forrása. Hogyha ez az alap nincs meg az életünkbe, és nem építjük erre a biztos alapra az életünket, egy idő után szét fog esni minden. Egy idő után kimerülünk, egy idő után elfáradunk, de amikor Isten igéje az alapja az életünknek, és Isten szeretete az alapja az életünknek, akkor minden helyreáll, és minden megerősödik, minden kialakul. Szeretném, ha most viszont megnéznénk ezt a történetet, ez a 2 királyok 4, és egészen a 8. verstől fogjuk olvasni. Ez egy jó hosszú ige lesz, de most először olvassuk fel az egész történetet, és akkor utána pedig majd így részekre fogjuk szedni. Itt is lesz a kivetítőn, meg a papíron is, ahogy kényelmesebb nektek. Elizeus időnként megfordult Sunem városában. Élt ott egy jómodú asszony a férjével, aki többször is vendégül látta a prófétát. Ezért, ha arra járt, Elizeus mindig betért hozzájuk. Egy idő múlva az asszony megkérte a férjét. Nézd, látom, hogy ez az Elizeus, aki időnként nálunk vendégeskedik, Isten szent embere. Építsünk a számára egy kis vendégszobát az emeleten, és tegyünk oda ágyat, asztalt, széket és mécsest. Ha ezután megint erre jár, hadd szálljon meg nálunk abban a szobában. Így is lett. Egyszer Elizeus éppen ebben a szobában szállt meg, és lefeküdt az ágyra pihenni. Majd ezt mondta a szolgájának, Géházinak. Hívd ide a vendéglátónkat, ezt a sunémi asszonyt, de előbb kérdezd meg tőle, mivel viszonozhatnánk szívességét, hiszen olyan nagy szeretettel gondoskodik rólunk. Akarja, hogy szóljunk érdekében a királynak vagy a hadsereg vezérének? Géházi hívta az asszonyt, aki megállt Elizeus előtt, és azt mondta. Uram, én békességben élek a nemzetségem között, majd elment. Elizeus ezt kérdezte Géházitól. Mégis mit lehetne tenni érte? Géházi válaszolt. Úgy tudom, nincs fia, és a férje már öreg. Hív csak ide megint, mondta Elizeus. Az asszony ismét megállt az ajtóban. Elizeus pedig ezt mondta neki. Egy év múlva ilyenkor már a saját kicsi fiadat ringatod a karodban. Jaj, uram, te Isten embere vagy, ne hiteges engem ilyen lehetetlen dologgal. Egy idő múlva az asszony várandós lett, és az Elizeus által mondott időben valóban fiút szült. A fiúcska fölcsöperedett, és egy nap kiment az apjához a mezőre, ahol éppen gabonát arattak. Egyszer csak azt mondta az apjának, jaj, nagyon fáj a fejem, jaj a fejem. Az apja szólt az egyik szolgájának, vidd a gyermeket az anyjához. A szolga haza is vitte a gyermeket, akit az anyja az ölébe fektetett. Azonban a gyermek déltájban meghalt. Az anya ekkor fölvitte, lefektette az Isten emberének az ágyára, majd becsukta az ajtót, és elment. Azután szólt a férjének, kérlek, adj mellém egy szolgát és egy szamarat, hogy sietve az Isten emberéhez menjek. Hamarosan visszajövök. De hiszen nincs ma sem újhold ünnepe, sem szombat, miért mész hozzá? Kérdezte a férje. Minden rendben lesz, mondta az asszony. Fölnyergelte a szamarat, és azt mondta a szolgájának, azonnal induljunk, hajtsd az állatot, ahogy lehet, csak akkor lassíts, ha mondom. Elmentek a Kármelhegyre az Isten emberéhez, Elizeushoz, aki már távolról észrevette, hogy közelednek. Nézd, az a sunémi asszony közeledik, mondta Elizeus a szolgájának, Géházinak. Szaladj csak eléje, és kérdezd meg, jól van-e, s hogy van a férje és a fia. Géházi eléje is ment, de az asszony csak annyit mondott neki, jól vagyunk. És akkor, igen, most egyelőre eddig, hogy menjünk tovább is. Most már innen olvasom. Elizeus, ugye itt Elizeus elmegy az asszonyhoz, és onnan folytatódik a történet. Elizeus bement a házba, és látta, hogy a gyermek valóban halott, és éppen az ő ágyán fekszik. Senkit nem engedett a szobába, becsukta az ajtót, és imádkozott az örökkévalóhoz. Majd ráfeküdt a gyermekre, száját a szájára, szemét a szemére, kezét a kezére helyezte, és ekkor a gyermek teste fölmelegedett. Azután Elizeus fölkelt, járkált a szobában le és föl. Másodszor is ráfeküdt a gyermekre, aki ekkor 7-szer tüsszentett, majd kinyitotta a szemét. Elizeus szólította Géházit, hogy hívja az asszonyt, és amikor az odajött, ezt mondta neki. Itt a fiad, vidd magaddal. Az pedig Elizeus lábához borult, majd elvitte a fiát. Idáig jók leszünk. Oké, én a történet elejéről szeretnék többet beszélni. Azért is akartam a végét is, hogy lássátok, hogy happy end a vége, úgymond. Jó dolog a vége. És a gyermek meggyógyult és feltámad. De szeretnék egy picit az asszonyról beszélni. Hogyha érdekel benneteket, mondom, a történetnek több aspektusa, akkor a tanítást vissza tudjátok hallgatni. Most az asszony szemszögéből szeretnék beszélni. Nézzük meg, hogy milyen volt ez az asszony. Azt mondja az ige, hogy egy jómódú asszony volt, aki gyakran vendégül látta Elizeust, amikor a városban járt. Nekem ez már alapból feltűnt, ugyanis én azt gondolom, hogy mi, nők, főleg magyar anyukák, nagymamák, nők, mi ebben jók vagyunk a vendéglátásban. Ugye nagyon szeretünk vendégül látni embereket. Én mindig, mikor bármelyik szülőhöz megyek, én anyukámhoz, anyósomhoz, mindig annyira finom ételek vannak, sütemények vannak, tele van az asztal, bőség van, és azt gondolom, hogy ez másoknál is így szokott lenni. Az anyukák, nagymamák szeretnek vendégül látni. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Ez egy csodálatos dolog. Ez, tudjátok, egy milyen szív? Ez egy nagy lelkű szív. És azt gondolom, hogy az édesanyákban, nagymamákban ez egy fantasztikus érték, a nagy lelkűség. Az, hogy nagy lelkűen szeretnek szolgálni a gyermekeik felé, szolgálni a családjuk felé, szolgálni a vendégek felé. Marika néni is, mikor hozza itt a gyerekeknek a süteménytől elkezdve mindent, és még annyi mindent tudnék mondani. Annyira fantasztikus. Ez is ugyanúgy egy szolgálat, ez is egy szív. És tudjátok, az ilyenfajta nagy lelkűség mögött én azt gondolom, ott van egy nagyon fontos dolog, amit úgy hívunk, hogy szeretet. És ez az első pont, amit ott láthattok a jegyzeten is, hogy tegyük a szeretetet a nagy lelkűség mögé. Tudjátok, az igazi szeretet, ahogy Géza is beszélt erről a kezadakozásnál, nagy lelkű. És én azt gondolom, hogy ez egy akkora érték, és szeretnék egy kicsit így értéket adni ma az édesanyáknak, nagymamáknak ilyen szempontból, hogy maradjatok ilyen nagy lelkűek és adakozóak, és gyermekek, fiatalok, vagy nem tudom, mi pedig becsüljük meg ezt a nagy lelkűséget, ami az édesanyákban és nagymamákban van, ezt a fajta hozzáállást, ezt a fajta szívet, amit ők adnak. Azt gondolom, hogy szülőnek lenni, nagymamának, anyukának lenni, rengeteg energiát, rengeteg időt az ember belerak a gyermekébe, és próbálja a legjobbat adni neki, próbálja a maximumon kidolgozni magát, és a legjobbat adni, és ez egy olyan szeretet, ami azt gondolom, hogy elképzelhetetlen és felfoghatatlan. Isten is ugyanilyen szeretettel szeret bennünket. És azért beszélek erről, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ez a nagy lelkűség, ez csak így egy határig megy, vagy egy kicsit ilyen automatikus, tehát nem értjük a lényegét sokszor, hogy ez miért van. Szeretném, ha meglátnánk, hogy minden egyes ilyen adakozás mögött egy szív van. És szeretném, ha látnánk a szívét, és ma észrevennénk a szívét a dolgoknak. Miért? Mert Elizeusnak is feltűnt ennek az asszonynak a szíve. Elizeus látta azt, hogy ez az asszony mennyi mindent tesz igazából, mennyi mindent tesz érte, mennyire nagylelkű és jómódú, és feltűnt neki. És azt mondta, hogy hoppá, én is szeretnék valamit adni ezért cserébe. Szóval szeretnék meg ma arra bátorítani benneteket, hogy legyünk ilyen nagylelkűek, és legyen a szeretet a nagylelkűség mögött. Amikor a családjainkra gondolunk, én azt gondolom, nagyon sokszor keressük a terepet, akár itt a gyülekezetben fiatalok is, hogy hol tudnék szolgálni, hol tudnék adni, hol tudnék önkénteskedni még többet és többet és többet. És azt gondolom, hogy nem szabad elfelejtenünk a saját családjainkat. Az, hogy mennyire fontos, hogy hűségesek legyünk, mint gyermekek otthon is például. Hogy viseljünk gondot a saját szüleinkre, viseljünk gondot a saját családunkra, hogy legyünk hűségesek, nagylelkűek a segítségnyújtásban, a házi munkában, minden ilyen dologban. És most nem csak azért beszélek erről, mert itt vannak az anyukák, hanem mert tényleg fontosnak gondolom. Mert ez az egyensúly. Mert mind a kettő fontos, és mind a kettőnek egyenes arányban kell lennie. Ahogy az édesanyák és az apukák is szívük lelküket beleadják sokszor a gyermekeikbe, fontos, hogy mi is beleadjuk ugyanúgy a nagy lelkűség részét az otthonainkba. Ugye itt van a suli, itt van a munkahely. Egy ilyen nagylelkű és nagylelkű hozzáállás sokszor nehéz mutatni a suliban, vagy a munkahelyen, stb. De tudjátok, amikor a szívünkben ott van az isteni szeretet, akkor ez egy hálás szívet fakaszt fel. Amikor meglátjuk az értéket a dolgokban. Például itt van ugye az érettségi, ami holnap kezdődik, és tudjátok, ez egy óriási dolog, hogy egyáltalán lehetősége van embereknek érettségizni ezen a helyen. Hogy lehetőségük van tanulni a fiataloknak ma. Vannak olyan fiatalok, akiknek nincs meg ez a lehetőségük, hogy tanuljanak. Vannak olyan emberek, akiknek nincs lehetőségük dolgozni, vagy nem találnak munkát. Ha már van munkánk, az is egy óriási dolog. Igenis hálásak lehetünk ezért. És azt gondolom, hogy amikor egy ilyen hálás szív van bennünk, és egy ilyen szeretet elárunk a dolgokhoz, ez automatikusan fel fogja fakasztani azt, hogy szeressünk. A második pont, amit írtam, ugye ez az, hogy nézz és láss. Ez az asszony ugye hűséges volt, vendégszerető volt, adott. És utána azt mondta a férjének, hogy nézd, én látom, hogy ez az ember Istennek az embere. Én látok ebben az emberben valamit, ezért szeretném azt, hogyha a helyet készítenénk neki, csinálnánk neki egy szobát, és hogy meg tudjon szállni itt éjszakára, hogyha erre jár. És tudjátok, szeretnélek ma arra azt a kihívást adni nektek, és azt a bátorítást, hogy ne csak adjunk és adjunk és adjunk, hanem lássunk mögé a dolgoknak, és lássunk meg értéket, lássunk meg potenciált. Sokszor két végletet látok, akár a saját életemben is, és sokszor így az életünkben. Az egyik, hogy annyira sok minden van az életünkben, annyira elfoglaltak vagyunk, annyira sok teendő van, annyira sok munka van, hogy néha túlságosan elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy észrevegyük, hogy igazából mi a lényeg. Akár egy vendéglátásnál, gondoljatok bele, az ember próbálja kiszolgálni az embereket, igen, egyetek, igyatok, hozok még ilyet, hozok még olyat. Én magamon is észreveszem, mikor nálunk vannak vendégek, hozom még ezt, még oda kell rakni egy szalvétát, ott hiányzik egy pohár, és rohangálok össze-vissza, és egyszer csak Isten néha emlékeztet, hogy ho-ho-ho, csak most ülj le, és csak kicsit élvezd például az egészet, csak legyél jelen, csak beszélgess, hogy az emberek kapjanak belőled is valamit, ne csak kajából belőled is kapjanak valamit. És tudjátok, nagyon fontos az, hogy ne csak el legyünk foglalva, hanem lássunk, és vegyünk észre dolgokat. Mi a szükség? Mi a lehetőség egy-egy adott dologban, amit látunk az életünkben? Mi a szükség? Mi a lehetőség? A másik, ami ilyen hibába sokszor beleesünk, hogy ilyen nagyon robot üzemmódban csináljuk a dolgokat. A hétköznapok, ugye amikor felkelünk, elmegyünk dolgozni, hazajövünk, stb. Így mennek a napok, mennek a dolgok, az időszakok, csak telnek, és sokszor így ezek elvakítanak, és nem látunk dolgokat. Tudjátok, annyi minden van körülöttünk, ami szép, ami jó, ami különleges, ami érték. És azt gondolom, hogy amikor kinyitjuk a szemünket, és meglátjuk a szükséget, és meglátunk embereket, meglátunk értéket, akár a saját gyermekedben, akár egy munkatársadban, akár egy iskolatársadban, amely érték, és akkor elkezded betölteni ezt a szükséget, és valami áttörik. Sokszor vágyunk arra, hogy egy kapcsolat az életünkben két oldalú legyen. ugye két oldalú szeretet, ne csak egy oldalú, ne csak mindig én adjak, ne csak mindig én szeressek, mindig én tegyek bele mindent, hanem két oldalú legyen ez a dolog. És nagyon-nagyon sokszor nem tudjuk, hogy hogyan lehet ezt kialakítani. Én amit észrevettem ebben a történetben az az, hogy ahhoz az az asszony annyira szeretetteljes volt, annyira nagy lelkű volt, hogy Elizeusnak ez azonnal feltűnt, és oda ment, és megkérdezte, hogy mi a szükség? Mire van szükséged? Mit tudok én tenni, érted? És tudjátok, ezért beszélek egy picit erről így az elején, hogy miért fontos ez a szeretetet a nagy lelkűség mögé tenni, mert ez az a dolog, ami felfoghatatlan, és ami a másik emberbe azt fogja eredményezni, hogy oda fog jönni, és azt fogja mondani, hogy te miért szeretsz engem ennyire? Hadd tegyek én is érted valamit. Annyira különleges, annyira hihetetlen, amit teszel. Mire van szükséged? Mit tudok tenni én, érted? És tudjátok, mi az érdekes, amikor ideérünk ehhez a ponthoz, az asszony nem mond semmit. Azt mondja, hogy én tök jól vagyok. Békességben élek mindenkivel, minden megvan, nincs szükségem semmire. Lényegében ezt mondja. De ugye ott van Elizeusban az, hogy valamit én akarok tenni, ezért nyilván Géházival, a szolgájával kinyomozzák, hogy ugye valószínűleg nincs az asszonynak ugye gyermeke, és hogy akkor ezért fognak imádkozni, ezt profétálja neki, hogy lesz gyermeke. Tudjátok, azt gondolom, vannak az életünkben olyan nehézségek, olyan pontok, amikről nehéz beszélni néha. Olyan kísértések, akár támadások, vagy dolgok, amikről nem könnyű beszélni. Hogyha meg is kérdezi valaki, hogy mire van szükséged, nem biztos, hogy elmondod, hogy nekem erre lenne szükségem, vagy arra lenne szükségem, mert túl mély ez a dolog. Túlságosan nehéz, vagy hogy mondjam, értitek, nem biztos, hogy bárkinek fölnyitja az ember a szívét erre. De amikor az igazi szeretetből fakadóan megy oda valaki, és kér segítséget, akkor azt gondolom, hogy meg kell, hogy legyen a bátorságunk, hogy megnyitjuk a szívünket, és elmondunk dolgokat, hogy mire van igazán szükségünk. Azért, mert Isten be akarja tölteni a szükségünket. Isten be akarja tölteni az életünket teljesen. És Isten egy bővölködő és egy áldott életre hívott el bennünket. Egyszer volt velem itt a Gyuliban, hogy az extrém generációból oda jött valaki hozzám, és azt mondta nekem, hogy figyelj, Zsani, annyira sokat adtok Gézával, annyira sokat szolgálsz, annyira jó látni, amilyen vagy. Mire van szükséged? Konkrétan föltette nekem ezt a kérdést, hogy mire van szükséged? Szeretnék, érted, tenni valamit, szeretnék imádkozni, érted. Miért tudok, érted, imádkozni? Mire van szükséged? És annyira láttam a szívéből, olyan aranyos volt, hogy tényleg olyan nézett rám, hogy kérlek valami tényleg komolyat mondj, ne csak azért, hogy jól sikerüljön holnap akármi, hanem hogy valami, hogy ő hordozni szeretne valamit. És éreztem, hogy a Szent Szellem mondja, hogy Zsani, most nyisd meg magadat mélyebben, és mondd el. És annyira furcsa volt, hogy egy tínédzser, értitek, úgy van, tehát, hogy egy nálam fiatalabbnak nyissam meg magamat, hogy féltem, megmondom őszintén, féltem. És sokszor félünk, igen, megnyitni magunkat, mert egy támadási felület, de éreztem azt, hogy igen, szükségem van nekem is olyanokra, akik imádkoznak, értem. És megnyitottam magamat, és elmondtam az életemből dolgokat, és annyira jó volt látni, hogy feldobódott teljesen, és jó, akkor én imádkozok, érted, és fú, és azóta is mondja, hogy én imádkoztam, érted, múlt héten is, és ezt kaptam, és azt kaptam, és imádkozok tovább, érted, és ezt fogom kapni, és annyira jó látni, és annyira bátorító ez a dolog, és tudjátok, ez nem történhetett volna meg, hogyha nem nyitom meg magamat. Csak azt mondom, hogy fontos, hogy merjünk beszélni azokra a dolgokról, amik az életünkben vannak. Szükségünk van segítségre, és egyre jobban tapasztalom meg azt, hogy igenis vannak harcok, amiket nem tudunk egyedül megvívni. Egyszerűen nekem is be kellett látnom. Nem tudunk bizonyos harcokat egyedül vívni, mert szétmegyünk benne. És ugyanakkor pedig nincs is meg sokszor a bölcsességünk, a kitartásunk hozzá. Vannak harcok, amiket egyedül kell vívni, de vannak harcok, amiben segítségre van szükségünk. Lehet, hogy nem tud segíteni neked fizikálisan valaki, de ha már van egy vagy két ember, aki imában ott van melletted egy adott területen, az igenis egy óriási segítség. Szóval szeretnélek ma bátorítani benneteket, mindannyiótokat, hogyha van az életetekben olyan terület, amiben igenis szeretnétek áttörést, akkor azt merjétek elmondani, és merjétek kinyitni. És hogyha van egy vágy bennetek, hogy igen, legyenek olyan emberek, akik rákérdeznek például erre a dologra, akkor csak arra bátorítanak, hogy csak szeress ilyen őszintén. Szeress nagy lelkűen, és legyél legyél önzetlen, és hidd el, hogy Isten indítani fogja az emberek szívét, hogy oda menjenek, és azt mondják mondani, hogy hé, milyen szükség, miben tudok neked segíteni. És ez a szív-szív kapcsolat, ami kialakul. És tudjátok, nekem az a vágyam, hogy tényleg lássam ezt itt a gyülekezeti családunkban, lássam ezt az otthoni családokban is kialakulni, hogy mindenhol vannak ilyen kapcsolatok, ilyen szív-szív kapcsolatok. Egyszerűen ezek csodálatosak. Tudjátok, ugye ez az asszony, én azt gondolom, azért mondta egyrészről azt, hogy nincs szüksége semmire, mert egy picit el is temette ezt a dolgot már. Én azt gondolom, hogy ő belül egy picit feladta azt, hogy neki lehet például egyáltalán gyermeke. A férje már ugye öreg volt, és szerintem azért ő nem is gondolt az életében úgy erre a dologra, mint szükség. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy eltemettünk már dolgokat az életünkbe, amikor egy picit így lemondtunk, hogy hát ez már nem jött össze évek után, nem változik semmi, ezért ezt úgy hagyom. Ez már úgy nem is szükség az életemben többé, mert nem látom, hogy áttörne. Szeretnélek ma bátorítani benneteket, hogy ne adjátok fel. Isten lát mindent. És minden olyan dolog az életünkben, amit úgy adunk fel, hogy szomorúságot okoz belül, én azt gondolom, ez nem Isten akarat, hogy feladd. És azt gondolom, hogy amikor az ige bizonyítja azt, hogy Isten át tud törni dolgokat, és akár egy gyógyulás, Isten igéje azt mondja, hogy igenis ő a gyógyító. Isten igéje azt mondja, hogy amikor imádkozunk emberekért, embereknek a megtéréséért, ő azon dolgozik. Lehet bármi az életedben, amit lehet, hogy évekig imádkoztál ért, vagy imádkozol ért, és azt érzed, hogy nem változik, akkor se add fel. Én azt gondolom, hogy Isten dolgozik. Lehet, hogy még idő kell, de nagyon-nagyon fontos az, hogy ne vegyük le a szükség listánkról, értitek, és így eltemetjük a föld alá. És Istennek ott van az a jósága, hogy látjátok, hogy itt is Elizeuson keresztül azt mondta, hogy igen, én látom viszont, hogy ott van az a szükség. És Isten nem adja föl, Isten nem fogja azt mondani, hogy mert te levetted a szükség listádról, hogy jó, akkor nem oldjuk meg. Isten igenis meg fogja oldani, mert meg akarja oldani, mert Isten helyreállást akar hozni, Isten gyógyulást akar hozni, Isten szeret bennünket. És pontosan ezért fontos az, hogy mi se adjuk fel belül. És az utolsó dolog, amit szeretnék a történetből kiemelni, az az, hogy ugye amikor a kisfiú meghal, és az asszony ugye elindul, hogy megy Elizeushoz, és odaér hozzá. Ugye alapból ez a hozzáállás, ami benne van ebbe az asszonyban, csak gondoljatok bele, hogy ugye megszületik végül a gyermek, Elizeus megprofétálta a gyermeket, megszületik a gyermek, és mi történik? Meghal a gyermek. És ez a szülőnek, ugye ez egy iszonyatosan nagy trauma, amikor egy gyermekét például elveszíti. De úgy ámlok, imádkozol valamiért, végre megkapod Istentől, és utána egyszer csak tönkre megy. Mit teszünk ilyenkor? Mit teszel ebben a percben? Feladod? Én lehet, hogy megmondom őszintén, fogtam volna, és lehet, hogy azt mondtam volna, hogy jó, eltemetem a gyermekemet, és akkor ennyi volt, úgymond vége a dalnak. Vége az egésznek. Ez az asszony nem adta fel. És azt mondta, hogy nem. Az ígéret az enyém. Isten azt mondta, hogy ez az enyém. Éppen ezért én küzdök érte. Nem adom fel. És oda megy Elizeushoz, és Elizeus oda küldi a szolgáját, Géházit, aki megkérdezi, hogy hogy vagytok, és az asszony mit csinál? Nem kezd el sírni, nem kezd el panaszkodni, hogy azonnal hívd Elizeust, mert baj van, és most györtek, tudod, hanem mit mond? Jól vagyunk. Minden oké. És tudjátok, ez az a hozzáállás. Úgy érzem, ez volt leginkább az, amit Isten megfogott, miközben olvastam ezt a történetet, hogy ez a fajta hit, hogy felnövekedjen a szívünkben, hogy jól vagyunk. Jól vagyok. Minden rendben van. És minden rendben lesz. Tudjátok, az élet tényleg nagy kártyás. Dobál azért olyan dolgokat oda, amikre nem számítunk. Történnek velünk dolgok, amikre nem számítunk. Ez az asszony nem számított erre, hogy ez a kisfiú meghal. És ez nem volt Isten akarata, hogy ez a kisfiú meghaljon. És azt mondja ez ige, hogy a tolvaj jött azért, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Jézus azért jött, hogy életet hozzon. Bármi történt az életedben, bármi történik a szívedben, Isten sosem rombol. Isten sosem vesz el. Isten sosem tesz tönkre dolgokat. A sátán az, aki lop. Jézus életet hoz. Sajnos ebben a világban, egy olyan világban élünk, ahol fognak történni velünk nehézségek. Fognak történni velünk problémák, mert ez egy ilyen világ. Különben ez lenne a mennyország, ha nem ez lenne. De sajnos nem ez a mennyország még. De Jézus viszont azt ígérte, hogy az ő ereje által igenis nekünk életünk lehet, és bővölködhetünk mindenben. Mit teszünk? Mit teszel? Amikor minden összeomlik, amikor történik egy törés, mit teszel? Eltemeted, és azt mondod, hogy jó, akkor ennyi volt, feladom, beteg vagyok, ez van, összetört az életemben egy kapcsolat, ez van, rendben, neki így kellett lennie, nem. Vagy azt mondod, hogy oké, minden rendben van, és minden rendben lesz. És hadd mondjam el, lehet, hogy bizonyos történetek nem így végződnek, mint ez, hogy feltámad ez a kisfiú, vagy nem tudom, de egy dolgot tudok. Istennek mindig van jobb, és jobb, és jobb, és jobb terve. Nem tudom, hogy hogy csinálja. Nem tudom. És azt se tudom sokszor én is, hogy mi lesz a végkimenetele. És miért mond Isten nemet egy bizonyos dologra, és miért mond Isten igent bizonyos dolgokra, nem tudom, nem értem, de egy dolgot tudok, hogy ő jó. És ő igaz. Mert ezt mondja ez az ige. És bármin is mész keresztül, bármi is történik az életedben, Isten jó. Csak ne add fel. Csak ne add fel. És egy ilyen hozzáállást szeretném, ha kialakítanánk az életünkben, értitek, hogy ne engedjük, hogy a sátán megrabolja az életünket, hogy ne engedjük, hogy a sátán elvegyen dolgokat, hogy tönkre tegyen családokat, hogy tönkre tegyen házasságokat, tönkre tegyen gyülekezeteket, kapcsolatokat, szétmennek sokszor dolgok. Ne engedjük, ez nem Istentől van. Álljunk fel, és mondjuk a sátánnak, hogy minden rendben van. És minden rendben lesz. Mert Isten az én Uram, és ezért van szükségünk Jézusra. Ez a saját erőnkből nem megy. Szükségünk van egy megváltóra. Jézus minden terhet, minden bűnt ott hordozott a vállán. Ő mindenen átment, amint te mész most át. Mindent átélt. Az elutasítást, a nehézségeket, mindent. Ő minden betegségenek a hordozója. De ő le is győzte ezeket. Ő feltámad, és ő ma is él. És csak az van bennem, hogy szeretnék ma hitet szólni erre a helyre, és szeretnék ma erőt szólni az életetekbe. Egy olyan reményt hozni az életetekbe ma, hogy ne adjátok fel, hanem vizsgáld meg a szíved, és vizsgáljuk meg együtt a szívünket, hogy mi a szükség ma az életemben. Mi az, amire lehet, hogy nekem van ma szükségem? Mi az a dolog, amit lehet, hogy már eltemettem magamba? Vidd oda Isten elé, és engedd át. És beszélj róla hittel, beszélj róla erővel, és ne add fel. És arra az a vágyam, hogy az isteni szeretet, ahogy a múlt heti igében is benne volt, hogy gyökerezzen meg a szívünkbe, és járjon át bennünket. Tudjátok, egy óriási erő az, amikor mindeközben a problémák, nehézségek ellenére tudunk szeretni, tudunk adni újra, és újra, és újra. És miért? Miért kell ezt csinálni? Azért, mert hogyha nem kapaszkodunk ebbe az isteni szeretetbe, egyszerűen mi is tönkre megyünk. A depresszió és a szomorúság ma nagyon-nagyon támadja az embereket. Szükségünk van arra, hogy felálljunk, és azt mondjuk, hogy én akkor is szeretni fogok, én akkor is nagy lelkű leszek, én akkor is adok, akkor is, mert ez bennünket is épít, bennünket is kihoz, bennünket is felráz, és a következő szintre visz. Ugyanakkor megmondom őszintén, bennem annyira az van, hogy a sátán már annyit rabolt tőlem is, annyi napot sokszor szomorúsággal. Én már egy napot nem akarok szomorúan tölteni, mert egyszerűen már idegesít. mert minden nap értékes, és nem akarok egy napot sem azzal vesztegélni, hogy úgy harcolok, ami nem éri meg. A mi harcunk nem emberek ellen vannak, hanem az ellenség ellen, a sötétség erői ellen, és nem emberek ellen. Isten vívja a mi harcainkat, a mi dolgunk, hogy bízunk benne. Úgyhogy csak arra bátorítalak tényleg ma benneteket, hogy ne adjátok fel, és legyen egy hittel teljes, egy erős hozzáállásotok, mint ennek az asszonynak volt, aki nem adta fel, hanem utána ment ennek a gyermeknek, és utána ment Elizeusnak is, és kérte, igen, hogy imádkozzon érte. Mi ma szabadon mehetünk Isten trónjához. Szabadon mehetünk Jézushoz, és bármit elé vihetünk. Isten a hitünk mértéke szerint fog bennünket megáldani, szóval csak vigyük elé a szükségünket, és vigyük elé azt, ami bennünk van. Szeretném, ha most tudnánk imádkozni, és kérlek benneteket, hogy csak álljunk fel. És imádkozunk ezért a dologért. Drága mennyi atyám, csak hálás vagyok neked a te igédért, és hálás vagyok azért, Jézus, hogy te eljöttél erre a földre, és meghaltál értünk. Köszönöm, hogy minden betegségünket, minden fájdalmunkat, minden nehézségünket te már elhordoztad a keresztfán. És atyám, hiszem azt, hogy benned van élet, és Uram, te bővölködő és egy nagy életre hívtál el. És Uram, lehet, hogy ez a világ tele van nehézséggel, lehet, hogy tele van olyan körülményekkel, amik próbálnak bennünket elgáncsolni, és próbálnak bennünket lenyomni, Uram, de Istenem, most csak életet és hitet szólok, Uram, erre a helyre. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy te jót terveztél az életünkbe. Köszönöm neked azt, hogy te egy áldott életre hívtál el bennünket, és Uram, csak kérlek azért, hogy hozz ma reményt erre a helyre, Istenem. Kérlek, hogy szélesítsd ki a látókörünket, szélesítsd ki a szívünket, hogy meglássunk téged. És atyám, most arra kérlek ezekben a percekben, hogy hozz fel, Uram, olyan dolgokat, amiket lehet, hogy már eltemettünk, olyan dolgokat, amikről lehet, hogy már lemondtunk, olyan harcokról, amiket lehet, hogy már vesztesnek ítéltünk. Uram, kérlek, hogy te ezeket hozd fel, Istenem, és hozd ma életet, hozd ma reményt, Uram, ezeknek a dolgoknak. Életet szólok, Uram, a meghalt álmoknak, a meghalt csatáknak, Uram, újra erőt szólok, és életet szólok ezekbe a dolgokba, Uram, és csak imádkozok azért, hogy jöjj a te kedves Szent Szellemeddel most, és munkálkodj, és dolgozz, Uram, a szívünkben. Kérlek, Szent Szellem, hogy most jöjj a te erőddel, és tölts fel bennünket. Tölts fel bennünket élettel, Szent Szellem, érints meg mindenkit ezen a helyen, és kérlek, Istenem, hogy tölts be a te örömöddel, Uram, a te tüzeddel, Jézus nevében, atyám, dicsőítünk téged. Amen.